foglalnak helyet a testvérek. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat az Eke énekeskönyv 23-as számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 103-as éneket fogjuk énekelni.
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem.
Thank you. szívéret nem dobogott. E szívnek nagy fájdalma volt, egy szív engem ön szeretett, egy szívéret nem megremett.
Isten fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá, megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Szívedre búgánat száll, jöjj Jézushoz, mert szíved áll, de szívben van számodra hely, a szíved itt végére lehet.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és tetszésed szerint éljünk. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, Böjt második vasárnapjára felolvasásra rendelt. Azt az igét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 15. fejezetében, a 21. verstől a 28. versig a következőképpen. Az igét tehát Máté evangéliumából olvasom a 15. fejezetben a 21. verstől. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. És a hónap első vasárnapján vagyunk most együtt Isten tiszteleten. Szeretnénk köszönteni azokat, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Fogadják ezt a testvérek szeretettel.
Ahogy látják a testvérek, egy kicsit kevesebben vagyunk itt, mint ahogy a családi létszám megengedi, és sajnos betegség miatt vannak otthon a gyerekek. És ebből kifolyólag is nem sikerült úgy felkészülnünk erre a köszöntésre, hogy azt mi terveztük. Úgyhogy egy picit egy történetet elmondanék, és közösen énekelnénk egy éneket, amivel köszöntenénk a szülintnapos testvéreket. Ez a történet, ez arról szól, hogy volt egy kis falu, ahol már elég régóta nem esett eső. És ez már olyan szinten gondot okozott, hogy már a termés is már tönkrement, az állatok nem tudtak mit enni, az emberek is már tikkadtak a hőségtől, és a falunak a lelkészének eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha közösen imádkoznának a Istenhez, hogy adjon nekik esőt. És összehívta őket a templom előtti téren, és tényleg odajött mindenki, megjelent, sokan hozták magukkal a bibliájukat, vagy a keresztet, és hogy a lelkész megállt előttük, így végignézett az embereken, és megakadt a szeme egy kislányon, akinek nem biblia volt, és nem kereszt volt a kezében, hanem egy esernyő. És megdöbbent rajta, hogy hát te miért hoztál esernyőt? És akkor mondja ez a kislány, hogy hát esőért jöttünk imádkozni, nem? Én hazafelé nem szeretnék megázni, hogyha Isten megadja az esőt. Tudunk-e ilyen hittel imádkozni az Úr Jézushoz, hogy el tudjuk-e hinni tényleg azt, hogy amit kérünk, azt ő meg is fogja adni. És lehet, hogy ez nagyon rövid időn belül megadja ezt nekünk, lehet, hogy többet kell rávárnunk, de hogy készüljünk fel arra, hogy ő megadja. Hogyha esőt kérünk, akkor legyen nálunk esernyő. De hogyha mást kérünk, akkor készüljünk fel arra, hogy megkapjuk azt. Köszönöm, ennyi lett volna a történet, az üzenet, amit át szerettünk volna adni. És szeretném kérni, hogy közösen énekeljük el a 322-es számú énekünket. Thank you. Születtek, kérjük, hogy álljanak fel, és egy apró ajándék a kedves kedvény nekik.
Köszönjük szépen a szolgálatot, és jobbulást kívánunk a betegeknek a családban. És Isten tiszteletünket folytassuk, majd a fő énekkel, a 430-es számú énekkel, és hát persze az Úr áldását kérjük, kívánjuk a születésnapos testvéreknek az életére. 430-es éneket énekeljük.
Oh,
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, hogy megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a 4. fejezet 8. versében a következőképpen. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, amikor megtértünk, hogyha már ez bekövetkezett az életünkben, akkor Jézust fogadtuk be az életünkbe. A Szent Istent engedtük be az életünkbe, a Szent Isten jött az életünkbe, abba az életbe, amiben rengeteg olyan dolog volt, ami neki nem tetsző, ami bűn. És ezeket, amikor megláttuk, megvallottuk neki, kértük, hogy tisztítson meg, szabadítson meg ezektől, és belépett az életünkbe. És elkezdett cselekedni. És ez az esemény, ha ez valóban megtörténik a mi életünkben, akkor ez nem marad nyomtalanul. Nem olyan, hogy megtértem, és akkor élem ugyanúgy az életemet, mint előtte. Hanem ez egy gyökeres változást jelent az életünkben. Egyre többet tudunk meg róla, egyre jobban megismerjük őt, közben példákat ad elénk más emberek életében, és persze nem utánoznunk kell nekünk mások életét, de általuk Isten tanít bennünket, formál bennünket egyre inkább az ő képére, ugye, amire kitalált Isten minket. Mert amikor megteremtett, akkor a maga képére alkotott bennünket. És aztán a bűnesetben ezt mi tönkretettük, és aztán a megtéréssel újra elkezdődhet ez a kapcsolat. És újra elkezdődhet az a folyamat, amit Isten eltervezett velünk. Az Úrral való kapcsolatunk tehát a megtérés után egyre szorosabb lehet. Sokan mondják azt így nosztalgiával, hogy hú, bezzeg, amikor megtértem, akkor még milyen lelkes voltam, meg mennyire tele voltam az Úrral. És persze ez sokszor egy érzelmi állapotot is jelent, hogy az emberről leszakad az a sok bűn, és egy egészen új világ nyílik ki előtte, és ez egy csodálatos érzés is, de nem pusztán az érzéseket kell nekünk keresnünk. És nem lehet az, hogy valaki megtér, és azt mondja, hogy na hát az a csúcspontja a hívő életének. De a Szentírás alapján azt látjuk, hogy az nem a cél, a megtérés, a célvonal, hanem a startvonal. Onnan indul a hívő élet, és aztán egyre inkább megismerhetjük a mi Urunkat, és egyre jobban megtisztít bennünket az évek során. És hogyha nem ezt tapasztaljuk, akkor el kell, hogy gondolkodjunk, hogy hát mi van itt? Mi történik velem? Mi az, ami elválaszt tőle? És hát persze tudjuk mi ezt, hogy a bűn egyedül az, ami elválaszt Istentől, de hogy konkrétan mi az, ami az én életemben, amit meg kellene vallanom, amitől szabadulnom kellene, amit visszaengedtem az életembe, vagy amit beengedtem az életembe. És a bőti időszak mindig kiváló lehetőség erre, hogy ezt átgondoljuk. Hogy mi az, ami eltávolít az Úrtól. És lehet, hogy olyan dolgok is elénk kerülnek, amik önmagukban nem számítanak bűnnek, de mégis egyre nagyobbá váltak a mi életünkben, és jó lenne azt a helyére tenni, jó lenne azt egy kicsit visszább vágni az életünkben, visszább szorítani, hogy az Úr lehessen hatalmasabb a mi életünkben. És hát már önmagában az is beszédes, hogyha az a gondolat merül fel bennünk, hogy hát jó lenne ezeket átgondolni, de hát annyi minden van, nincs idő ilyeneken gondolkodni. Na miért nincs idő? Mivel foglalkozom? Vagy kivel foglalkozom, hogy nincs időm az én Uramra? Tehát a megtéréssel kezdődik az új élet, és az új életben pedig elindul egy folyamat, ami az életünk végéig tartó folyamat. Amit úgy ad elénk a Szentírás, hogy ez a megszentelődés. És mit is jelent ez a megszentelődés folyamata? Nem pusztán azt jelenti, hogy én megtanulok dolgokat. Jól megtanulok kifejezéseket a keresztjén, szakzsargont, egyre jobban tudok kifejezni dolgokat a kereszténységgel kapcsolatban. Ez is hozzátartozik persze, de nem önmagában ilyen felszínes dolog ez. És semmiképpen sem az, hogy egyre jobban azt tudom megjátszani, hogy én bűntelen vagyok, vagy én tiszta vagyok, mert egy hívő ember, hát az már bűntelen. Ez hazugság, ez nem így van. Azzal, hogy valaki megtér, a bűn még ott van az életében, amivel nap mint nap küszködnie kell, nap mint nap az Úr elé kell vinnie. De mit jelent akkor a megszentelődés? Hát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy növekedés Krisztusban. Növekedés a belévetett hitben. Növekedést jelent. De valaki egyszer ezt úgy mondta, hogy hát úgy jelent növekedést a megszentelődés, mint ahogy a tehén farka is növekszik, hogy lefelé. Ahogyan Keresztelő János ezt kifejezte, hogy néki növekednie kell, tehát Jézusnak, nekem pedig kisebbé lennem. Alább szállanom. Én legyek egyre kisebb, az én egóm, és Jézus Krisztus pedig hadd legyen egyre hatalmasabb, a leghatalmasabb. Egyre több teret kaphasson az életemben, és egyre jobban kitölthesse a gondolataimat, az érzéseimet, az egész életemet. És erről beszél itt Pál apostol a Tesszalonika belieknek is, itt az első levél közepe táján, és hát ez nem csak a tesszalonikaiakhoz írt első levél, hanem feltehetőleg Pál apostolnak ez az első levele, amit a Bibliában olvashatunk. Ez a legkorábbi levele. Már az 50-es évek elején megírhatta ezt. És hogyha ebbe belegondolunk, hogy 20 év se telt el talán Jézus Krisztus halála és feltámadása után, hogy ezt a levelet megírta. És ez a fiataloknak 20 év, hát az nagyon soknak tűnhet, hát még nem is éltek annyit, de minél idősebb az ember, annál inkább 20 év az eltörpül, és azt mondja, hogy hát az most volt 20 év. Történelmi távlatokban ez meg szinte élő közvetítésnek minősül, hogy az Úr dolgairól ilyen korán írások születnek, és még csak nem is az evangéliumokról van szó, hanem egy levélről. És az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetében olvashatunk arról, hogy hogyan találkoztak a Tesszalonika beliek Pál apostollal, és hát nem csak vele, hanem rajta keresztül az evangéliummal, az örömhírrel, hogy az Isten őket is annyira szereti, hogy egyszülött fiát adta értük, és magával Jézus Krisztussal. És ott olvashatunk arról, hogy 3 szombaton keresztül tanított a zsinagógában, tehát a zsidókat misszionálta először, nekik tett bizonyságot, de aztán ők ellenálltak, és aztán fordult a pogányok felé, és ebből kiderül az, hogy nem olyan sok időt töltött ott. Ugye itt 3 szombatot említ, de hát utána persze még a pogányoknak is hirdette az igét, tehát néhány hétről, vagy maximum néhány hónapról van szó,
amikor Pál ott hirdethette az igét, és többen megtértek. Elindultak az Úr útján. És aztán jöttek olyanok, akik viszont elkezdtek irigykedni, elkezdték támadni Pál apostolt, és el kellett menekülnie. És gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, hogy ott vannak frissen megtért emberek, elindulnak az Úrban való hitben, hallják az igét Pál apostoltól, ő az, aki őket ebben terelgeti, nagyon jó, szoros kapcsolat alakult ki vele, és aztán el kell menekülnie. El kell hagynia a várost, a gyülekezetet, és nincs meg ez a szoros kapcsolat onnantól kezdve. És Pál apostolban is ott volt, hogy na mi van ezekkel a tesszalonika beliekkel? És küldte Timóteust, hogy nézzen utána, hogy vannak, és hozta a jó hírt, hogy megmaradtak az Úrban. Igaz, hogy üldöztetést élnek át, nehéz helyzeteket élnek át, de megmaradnak. Megmaradtak az Úrban. És írja ezt a levelet nekik Pál apostol, hogy ebben erősítse őket továbbra is. Hát ha ebbe is belegondolunk, hogy azoknak a hív embereknek nem volt még teljes Bibliájuk, ószövetségi irataik se lehettek. A zsinagógában persze ott voltak ezek, de az, hogy otthon az éjjeli szekrényen ott lehet a teljes írás, hát ilyen nem volt. És ez a levél, ez nagyon sokat jelenthetett nekik akkor abban a helyzetben, hogy Isten figyel rájuk, és Pál apostolon keresztül is hasznos útmutatásokat ad abban, hogy hogyan tudnának megmaradni a hitben. Hogyan tudnának továbbra is Krisztusba kapaszkodni. És ennek a levélnek az elején arra emlékezteti a Tesszalonika belieket, hogy mit kaptak Jézustól, mi az az ajándék, amit ő benne megkapta. És itt a levél második felében, tulajdonképpen ezzel a szakasszal kezdődik ez a második rész, pedig arról ír, hogy ez mivel jár az ő életükben. Hogy milyen változásoknak kell megmutatkozniuk, még inkább megmutatkozniuk. Nem vagyok nagy németes, de ez nagyon tetszik ez a gondolat, hogy sokan úgy magyarázzák ezt, hogy az eleje az a gábe, ugye a németes valaki közöttünk, akkor azt tudja, hogy ez ajándék, amit kapunk, és a második fele pedig az Aufgabe, tehát az meg a feladatot jelenti, a Hausaufgabe, ugye a házi feladat, a feladatot jelent, hogy az ajándékból következik a feladat. Tehát az, hogy én Krisztustól ennyi mindent kaptam, abból következik az, hogy az életemben meg kell nyilvánulnia a vele való kapcsolatunknak. És az előző szakasz végén, a harmadik fejezet végén egy imádságot ír Pál. Azt mondja ott, hogy erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Tehát azért imádkozik, hogy a szent életben erősítse meg őket, és ezután pedig konkrétan, gyakorlatias módon elmondja nekik, hogy lehet ebben a szent életben megerősödni. És olvashatjuk ezt a szakaszt, hogy a negyedik fejezet elejétől, hogy egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. És ebből kiderül az, hogy igen, ők megmaradtak a Krisztusban, úgy éltek, tehát Jézussal élték már az életüket, de azt mondja, hogy ebben még inkább erősödjetek meg. Lehet még inkább növekedni. Tehát nincs olyan a hívő életben, hogy na én már eléggé hívő ember vagyok. Elég szoros kapcsolatom van az Úrral. Lehet még szorosabb, lehet még jobban ragaszkodni hozzá, és lehet az, hogy még inkább megmutatkozik ő a mi életünkben. És itt elmondja Pál, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Isten akarata ez a mi életünkre nézve, mindannyiunk életére nézve. És ez persze a megtéréssel kezdődik, azzal, hogy én megvallom a bűneimet, és átengedem Jézusnak az uralmat, és innentől kezdve ez az akarat teljesedhet ki. És ugye mit is jelent az, hogy szent? A szent az tisztát jelent. Vagy hogyha Istenre gondolunk, hogy ő is tiszta, különleges, teljesen egyedi, de amikor arról van szó, hogy emberek szentek, akkor az nem azt jelenti, hogy emberek megállapítják, hogy hát ez milyen ember, vagy egyházi testületek kinyilvánítják, hogy na hát ő hozzá csodák kötődnek, ezért szentnek minősítjük, hanem a Szentírás szerint azok a szentek, akik az Isten számára el vannak különítve, akik az övéi. Tehát igazából a hívő ember az a szent ember, akit az Isten elkülönített magának, és megtisztított. És újra megtisztít, azért, hogy az övé legyen, és neki éljen. És miben mutatkozhat meg ez a gyakorlatban, hogy én szent vagyok, hogy én megszentelődöm? Hát itt a tesszalonikaiaknak azt írja Pál apostol, és most ezt az igét adja elénk a mi Urunk, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Tehát ha én befogadtam az Urat, az övé az életem, akkor életem minden területét át kell, hogy hassa ez. Életem minden területét. Azt is, ami a hálószobában történik. És azt mondja, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. És mondhatná valaki, hogy na hát ez a szexuális élet, hát ez abszolút magánügy, és tényleg így van, de mégis ez nagyon kihat az emberek életére. És egyébként meg a bűn az nem magánügy. Majd látjuk, hogy milyen pusztítást végez a paráznaság bűne is. Az ember életében, másik ember életében, közösségek életében, munkahelyek életében, gyülekezetek életében, és lehetne sorolni, hogy mennyi fájdalom fakad ebből. És ott van a 10 parancsolatban ugyanez a parancsolat, hogy ne paráználkodj. Tehát az a helyzet, hogy a mai világban ezt a kifejezéssel nagyon értik már, hogy paráználkodj. Mit jelent az, hogy paráználkodni? Emlékszem, egyszer egy cigány fiatalember úgy mondta nekem, amikor így idézte itt a parancsolatot, hogy hát ne, ott van a parancsolatokban is, hogy ne perverzkedj. Ugye ne paráználkodj, így jutott eszébe, vagy így gondolt rá, vagy így magyarázta meg magának. De igazából ez nagyon jó magyarázat, tehát a perverzkedés, tehát hogy ez a bizarr, furcsa, vagy bűnös szexuális élet tulajdonképpen erről szól. Tehát a paráznaság az a házasságtörés, hogyha szűk értelembe vesszük, tehát a házasságon kívüli szexuális élet, de egyébként mindenféle szexuális kicsapongás beletartozik ebbe. És azt mondja itt Pál apostol, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Különüljetek el ezektől a dolgoktól. Ugye a szent mit jelent? Isten számára elkülönített. Tartózkodjatok ettől, ez legyen tőletek idegen, különüljetek el ettől, és ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz volt annak idején a Tesszalonika belieknek is, mert ez teljesen átitatta a társadalmat. Vallási ideológiák voltak emögött, különféle isteneket, ugye római, görög isteneket imádtak, meg mindenféle más bálványokat, és ezeket átszőtte a paráznaság. Sőt, erősítették ezek a vallásos hitek azt, hogy nyugodtan élj, parázna életet. És hogyha valaki azt mondta, hogy én ezt nem akarom, hát óriási volt a sodrás. És nehéz ez ma is, mert ugyanígy megvan ez, és működik ez a fűnyíró elv, vagy a kalapács elv, hogyha kilóg egy szög, hát annak akkor a fejére kell ütni, vagy hogyha valaki úgy egy kicsit kilóg, hát akkor le kell vágni. És nehéz ez, ahogy nehéz volt annak idején a tesszalonikabelieknek, lehet, hogy nekünk még nehezebb, mert a mi társadalomunk meg még inkább belemerült ebbe. Átszexualizálták ezt a társadalmat. És most nem vallási alapon tették ezt, hanem ideológiai alapon. Pont a legutóbbi házaspáros körünkön volt erről szó, hogy indult annak idején az úgynevezett szexuális forradalom. Hogy volt egy Alfred Kinsey nevezetű zoológus, ugye hát állatokkal foglalkozó valaki, akit ennek a szexuális forradalomnak az atyának tekintenek, aki 1948-ban írt egy könyvet, Férfi szexuális viselkedése címmel, utána 53-ban Nő szexuális viselkedése címmel is írt egy másikat, és akkor ebben afelé irányította az embereket, hogy hát szakítsanak a szégyennel, a bűntudattal, és szabadon beszéljenek a szexualitásról, és persze egyébként lehet szabadon beszélni a szexualitásról, mert ez nem tabu téma, ez egy fontos téma, de ő milyen irányba próbálta idézőjelbe felszabadítani az embereket? Hát olyan embereket szólított meg, akiknek nagyon durva, kicsapongó szexuális életük volt. Mindenféle más kapcsolat, azonos neműekkel, vagy akár gyerekekkel, tehát tényleg, ami borzalom, összegyűjtötte ezeket a dolgokat, és akkor leírta ebbe a könyvbe, és ez kezdte átformálni az embereknek a gondolkodását. Azt gondolták, hogy jó, hát ilyen a normalitás ezen a téren, és elkezdtek ehhez igazodni. És aztán látjuk, hogy a zenék, a filmek egyre inkább ráálltak erre, egy iparág épült erre az egészre, és ezért van az manapság, hogy óriás plakátokon, a tévében, a reklámokban, a filmekben, mindenhol ez a túlfűtött szexualitás, kévágy jelenik meg. És hogyha annak idején nehéz volt a tesszalonikaiaknak, hát nagyon nehéz most is. És közben nevetnek az egyházon, hogy jaj, hát milyen prűdek ezek az egyházi emberek, vallásos emberek. Fiatalok is gúnyolják a másikat, hogyha már 18 éves, és még nem bújt ágyba mással, vagy még lejjebb viszik ezt a korhatárt, és ott van ez a gúnyolódás, ott van ez a támadás, de közben meg sokan szenvednek amiatt, amit átélnek ebben a túlzott kicsapongásban. A nem megfelelően megélt szexuális élet miatt. Mert jönnek a testi bajok, jönnek a lelki problémák, jönnek a betegségek, és lehet sorolni. És fiatalok is idejekorán beleszaladnak ilyen kapcsolatokba, nem tudják megélni annak igazán az ajándékát, kiadják magukat, ürességet éreznek, nagyon rossz tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban, és nincs megelégedés, egyre több, egyre durvább dolgok kellenek, és egyre több olyan fiatalt látni, akik tizenévesek, és olyan kiélt az életük. És aztán meg közben, ahogy igazodik az egyház is sokszor a világhoz, egyházi vezető is mondta már azt, hogy hát nehogy már elriasszuk a fiatalokat. Nehogy már olyanokat mondjunk, hogy hát várjunk a házasságig a szexuális élettel, mert hát ezzel elriasztjuk őket, és hát közben meg itt vannak ezek az óriási problémák. És mások meg azt mondják a fiatalok közül, emlékszem, hogy egyszer egy fiatalember mondta, hogyha aki nagyvilági életet élt, kaszinókba járt, meg tényleg benne volt ebben az egész nagyvilági dologban, és mondta azt, hogy miért nem adta nekem korábban valaki a Bibliát a kezembe? Ha előbb tudtam volna ezeket a dolgokat, akkor mennyi mindenbe nem szaladtam volna bele? Mennyi mindenből kimaradtam volna? Ha én ezt tudom előbb. És akkor valaki azt mondja, hogy ne beszéljünk ilyeneket, ne herjasztjuk a fiatalokat. Hát annál inkább kell ilyeneket beszélnünk, minél inkább a világ hirdeti a maga pusztító üzenetét. Mert hogyha mi nem beszélünk erről, ha mi nem szólunk arról, hogy mi az Isten rendje ezen a téren, amit ő kitalált, és amiben örömünket lelhetjük, akkor a világ alapján fognak tájékozódni a fiatalok. És fontos tehát erről beszélni. Ifjúsági hétvégén is volt ez téma meg ugye most említettem, hogy a házaspáros körön is ez elő kell, hogy jöjjön. És itt is Isten elénk adta ezen az Isten tiszteleten, mert hogyha nem az ige alapján tájékozódunk ezen a téren, akkor a világ alapján fogunk tájékozódni, akkor az internet alapján fogunk tájékozódni, és az interneten meg ömlik ránk minden a pornográfiával együtt. És hát lehetne mondani, hogy ez már tényleg olyan dolog, 18 karikás, meg nem illik ilyenekről Isten tiszteleten beszélni, vagy ige hirdetésben beszélni, meg hát ez a keresztjének között azért ez nem probléma, hát már csak nem probléma. Hát az a helyzet, hogyha lenne egy lista, amiben felsorolnánk, hogy azok az emberek, akik megfordultak már itt a templomban, vagy akár csak most, akik itt vagyunk, hogy ezen a téren milyen bűneink voltak, vagy vannak, mikbe vagyunk benne, akkor lehet, hogy nagyon meglepődnénk. Hogy mennyire tudunk mi igazodni ehhez a világhoz, és mennyire behálóz bennünket a sátán ezen a területen. És hogyha valaki úgy gondolja, hogy na hát ő tényleg úgy van, hogy nem érinti ez, mert hát nem sohasem tört házasságot, meg nem nézett ilyeneken. De hát Jézus mit mond? Azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egyvészel a tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig a jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egyvészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követel. Tehát azt mondja itt Jézus, hogy gondolati szinten, ha ez megfordult már a fejünkben, akkor paráznaság az ott van az életünkben, akkor azt beengedtük. És azt mondja, hogy ha erre vissza a szemünk, hát váljuk ki a jobb szemünk, vagy a jobb kezünk. Hát hogy néznénk ki, hogyha ezt megtennénk fizikailag? De mit akar ezzel Jézus mondani? Azt akarja mondani, hogy ilyenre nekünk ne legyen szemünk, ilyenre nekünk ne legyen kezünk. Ne erre használjuk a mi tagjainkat, hanem Isten dicsőségére éljünk. De hát akkor is mondhatja valaki, hogy na jó, de hát akkor is itt van ez a pornó, hogy ilyet említeni ige hirdetésben, de hát amikor Pál apostol azt mondja, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, akkor ott a paráznaság szava a görögben az a pornéia kifejezés, amiben ott vannak ezek a mindenféle szexuális kicsapongások. És az a döbbenetes, hogy amikor esperesünk erről beszélt az iskolában, általános iskolában egy ilyen ige volt, és akkor kivetített, hogy pornéia, és utalt erre, hogy na hát a pornó az milyen nagy veszély, akkor meghurcolták őt, hogy na hát a gyerekeknek miért mond, és persze, de lehet azt mondani, hogy igen, tehát egy bizonyos korosztály fölött jó erről beszélgetni, de az a baj, hogy ilyen statisztikák alapján kiderül, hogy a gyerekek 9-10, vagy akár még korábbi éves korukban is találkoznak ezzel. Körülbelül 10 év körül vannak, amikor már ezzel találkoznak. És teljesen be tudja őket szippantani. És sokszor beszélek itt a technikai eszközökről, hogy az milyen veszélyes, hogy veszélyes tud lenni, nagyon hasznos tud lenni, nagyon sokat lehet jóra használni, de ezen a téren, hogyha nincs korlát, és ott van a zsebükben, és bárhova barangolhatnak, akkor szinte biztos, hogy belefutnak ebbe. És hogyha úgy futnak bele, hogy ez behálozza őket, akkor az nagyon durva pusztítást tud végezni az ő lelki világukban. És éppen ezért erről szólni kell, és lehet, hogy egy kisgyermek nem tudja még, hogy mi az. És de jó, hogyha nem tudja, mi az, hogy pornó. De hogyha már találkozott vele, és tudja, vagy az osztálytársa már tudja, és mutatná neki, akkor tudjon nemet mondani. Tudjon elfordulni. És kinek a maga szintjén már sajnos egészen korán beszélni kell erről. És ezt nem csak a keresztjének mondják, hogy fú, a pornográfia az veszedelmes dolog. Olyan jó, hogy most már a világi pszichológusok is ezt belátták. És kimutatták azt, hogy például Amerikában a férfiak eltűntek felelős pozíciókból, meg sok mindenben visszaesett teljesen akár a mentális képességük is, vagy a szellemi tudásuk. Sok területen visszaestek. Miért? És az egyik ok az a pornográfia, a pornó, ami beszippantotta őket. És az a veszedelmes, hogy ha elindul valaki ezen az úton, akkor egyre durvább ingerek kellenek neki, és egészen eljuthat a homoszexualitásig, vagy a pedofíliáig, és lehetne sorolni. Hogy impotenssé válik, hogy tönkre megy a házassága, és rengeteg ilyen dolog. És fontos ezeket megemlíteni, fontos ezekről szólni, mert van, aki ezért szabadul ebből. Talán Itz és Pista bácsi mesélte, hogy egyszer egy asszony hallgatott egy igehirdetést, amiben beszélt így a pornónak a veszélyeiről, és akkor a férje meg ott elment a háttérbe, és megütötte a fülét ez a néhány gondot, hogy hát én ebbe vagyok. Engem ezt tesz tönkre. És aztán elkezdte keresni a kiutat, és tudta megvallani, tudott szabadulni ebből az állapotból. És nagyon nagy szükség van arra, hogy ezen a téren az Isten akaratát tudjuk képviselni. Hogy a szexualitás az Istennek az ajándéka. Hát ezt Isten találta ki. De megadta ennek a keretét. És férfi és nő között a házasság védett közegében élhetjük meg igazán ennek az ajándékát. És ez egy olyan intim kapcsolat, amit adott az embernek, amiben kifejezheti a szeretetét, a kapcsolatát, erősítheti, hát ez biokémiailag le van írva, hogy milyen hormonok termelődnek, és hogy az hozzá köti azt a másik embert testileg is, összeforrasztja a két embert, és hogy ezt Isten milyen csodálatosan kitalálta, de ott a házasságon belül. És ezért mondja itt is, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és senki se károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. És ezt itt félreérthetjük, hogy az olvasható itt, hogy ne a kívánság szenvedélye legyen, tehát érthetni úgy az ember, hogy hát a házasságban se lehet kívánság, hogy nem kívánhatja az ember a másikat, mert fúj, a szexuális kívánság az bűn lenne önmagában, hát dehogy is. Tehát Isten adta ezt az örömöt, ezt a fajta kívánságot is, és ott van a parancsolatban, hogy ne kívánt fele barátod házastársát, de a saját házastársadat, hát persze, hogy kívánt. És ő vele éld meg a szexuális kapcsolatot. Ő legyen az, akire vágyjal tekintesz. És ne idegenek felé, és ne ez a féktelen kévágy és kicsapongás legyen, amit ez a világ sugal, és azt mondja, hogy éld meg ezt nyugodtan, és élj ebben. És persze a házasságon belül is lehet vétkezni ezen a téren, amikor valaki önző módon van egy ilyen kapcsolatban, és csak magára tekint, eszköznek tekinti a másik felet. És ebben is tanít bennünket a mi úrunk, hogy itt is az legyen bennünk, hogy adjunk a másiknak. Hogy örömet szerezzünk a házastársunknak ebben az együttlétben is. És nagyon fontos tehát, hogy ezt képviselni, hogy a házasság az szent dolog. Nem szentség, nem úgy tekintünk rá, de szent dolog. Elkülönített dolog legyen ettől a világi kicsapongó sodrástól. És ebben az igében, amikor arról beszél Pál apostol, hogy hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, akkor ez egy érdekes kifejezés, ami itt szerepel a feleségnél. Szó szerint az van ott, hogy edény. És ez egyrészt jelentheti a feleséget, ahogyan az 1 Péter 3:7-ben is ez a szó szerepel. Ott azt mondja Péter apostol, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak, és az élet kegyelmében, hogy imádkozásatok ne ütközzék akadályba. Itt úgy fordítja, hogy mint gyengébb féllel, de a károliban megjelenik az edény kifejezés is ezekben a fordításokban. Tehát itt egyértelműen a feleségre utal ez az edény kifejezés, hát nekünk ez nagyon furcsa. De a másik jelentése az is lehet ennek az edénynek, úgy is lehet fordítani, hogy a testünk, tehát önmagunk. És ott van tehát ebben az igében az, hogy önmagunkkal úgy éljünk, hogy az szent legyen, de ott van benne mindenféleképp az is, hogy a házasságban a házastársunkkal együtt úgy éljünk. Hogy az Úr szentsége mutatkozzon meg a mi házas életünkben is. És ez nem emberi dolog, nem Pál apostol találta ki ezeket a dolgokat, nem győzi hangsúlyozni, hogy Jézus nevében mondjuk ezeket, és itt a végén is utal arra, hogy Isten az ő a szent lelke által hív el bennünket, és munkálkodik, és ránk árasztja az ő lelkét, hogy ebben a megszentelődésben előrébb tudjunk haladni. És persze a megszentelődésnek az útjában sok más terület lehet. Itt is mondja Pál apostol a szexualitás mellett azt is, hogy ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben az ember. Tehát, hogy ne nyomjuk el a másikat, ne akarjuk átgázolni a másik emberen. És még itt a levélben sok-sok téma előkerül, és lehetne sok mindent előhozni, de most ebben az igében az Úr ezt adta elénk. Hogy a paráznaságtól tartózkodjunk, és ahogy említettem, nem könnyű ebben a mai világban, de nem járt le a szavatossága annak a parancsolatnak, hogy ne paráználkodj. És az is igaz, amit itt mond a Pál apostol, hogy bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk. Vagy a zsidókhoz itt levél 13. fejezetében olvashatjuk, hogy legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Vagy a korintusiaknak írja Pál apostol az első levél 6. fejezetében, hogy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. Ne tévejegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok nem fogják örökölni Isten országát. Tehát Isten ítélete van ezen a bűnön, ez nem változott. Nem változott a 20. 21. században sem. De az sem változott, hogy Jézus Krisztus meghalt minden bűnünkért, ezekért a bűnökért is. És hogyha ezeket megvalljuk neki, nem rejtegetjük, nem az van bennünk, hogy hát ez olyan szégyelni való, én ezt nem mondanám el senkinek, még az Isten elől is próbálom ezt elrejteni, hanem merem ezt feltárni, akkor megszabadulhatok ettől, mert az Úr ezektől is megtisztít, minden gonoszságtól megtisztít. És az ő akarata az, hogy a Szent Isten akarata az, hogy szentek legyünk. Szentek legyünk ne csak elméletben, hanem gyakorlatban, a mindennapos életünkben, életünk minden területén. És ezen a téren is erre hív a mi Urunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te a Szent Isten törődsz velünk és szólsz hozzánk, megszólítasz bennünket a te igédben is. nem valamiféle távoli, idegen dolgokat hozol elénk, hanem hétköznapi életből vett példákat, és a hétköznapi dolgainkban akarsz nekünk útmutatást adni, hogy azokban hogyan tudjuk megélni a szerinted való életet. Bocsáss meg, Urunk, hogy a szexualitás terén annyi bűnt elkövettünk. És kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, hogy a helyére kerülhessen ez is a mi életünkben. És add, Urunk, hogy ez a megszentelődés folyamata, ez mindannyiunk életében elkezdődhessen a megtéréssel, és hadd folytatódhasson. És kérünk, hogy használd ezt a most elhangzott igét is ebben. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 3 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra és konfirmációi óra. Vasárnap 3:45-től lesz ima közösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbiblia kör. Istentiszteleteinken a philadelphia.luteran.hu oldalon szeretnénk közvetíteni, meg igyekszünk erre, de mostanában elég sok akadály ütköztünk ezen a téren. Volt, hogy a honlap nem működött, kiderült közben, hogy valamiféle kínai IP címekről érkező támadások miatt tiltott le a szerver bennünket, hogy most ez mit jelent, hogy tényleg Kínából jöttek valamiféle támadások, vagy máshonnan Kína felé irányítva, meg hogy milyen jellegű támadás, ezt nem tudjuk, de minden esetre ez elgondolkodható, olyan durva, hogy most támadás éri a mi honlapunkat, és most az működik, erre rájöttek ott, hogy mi történik, és ezt talán sikerült orvosolni, de most meg valami a közvetítéssel nem működik, nem tud rácsatlakozni arra a rendszerre. Megnézzük, hogy tudjuk ezt megoldani, meg jó ezért is imádkozni, hogy itt a technikai téren is legyen bölcsesség megoldani a problémákat. Az Úr ezeket is jobban ismeri, mint mi. Úgyhogy kérhetjük őt, hogy adjon ebben világosságot. A testvéreket kérjük, hogyha lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szükség, akkor szóljanak, és a hírlevelünkből és a 2026-os igés naptárokból még vihetünk bátran, nem csak magunknak, hanem másoknak is. Az éves programtervünk elkészült, a Fali Újságon megtalálható, érdemes ezt lefényképezni, kiírni azokat az alkalmakat, amelyek fontosak lehetnek számunkra, hogy a naptárunkba bekerülhessenek, hogy aztán úgy tudjuk ezeket az időpontokat kezelni, védeni. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy Bognár Dávid testvérünk elhunyt. Temetése március 2-án, tehát hétfőn 10 órakor lesz itt Hirteleken. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot. Ugye Dávid volt munkatársunknak, Kis Katalinnak a fia, tehát egy 18 éves fiatalemberről van szó, aki régebben itt a gyülekezetben is sokszor megfordult, mert szoros kapcsolatban voltunk vele, aztán úgy eltávolodott, és az utóbbi időben is egyszer-egyszer eljött ifjúsági órára, úgyhogy nagy szomorúság ez számunkra, és nagy fájdalom, hát még a családnak, úgyhogy mindenféleképpen imádkozzunk értük, és a temetés szolgálatáért is. Hirdetem a további alkalmakat. Gyülekezeti délutánunk lesz március 15-én, amikor együtt maradunk istentisztelet után, és hozott ételt közösen elfogyasztjuk, és játékos módon is megélhetjük a közösséget. És hirdetem azt is, hogy március 18-án lelkészi munkaközösség alkalma lesz itt a nyírteleki templomunkban. Az alkalom úrvacsorás istentisztelettel kezdődik, amely nyílt alkalom, tehát aki ráér 9 órától, azt szeretettel várjuk erre az alkalomra. Gyülekezeti munkatársakkal közös böjti alkalom március 27-én lesz majd, és munkás csendes napot pedig március 28-án tervezünk. Gyülekezeti hétvégénket is hirdetem már jó előre, hogy ezzel is tudjunk tervezni. Május 15-től 17-ig lesz majd Pilis Csabán. Hitmélyítő hétvége az eke alkalmak közül március 13-ától lesz, és eke csendes nap pedig Érden lesz majd március 21-én. Biatorbágyi alkalmak közül a Biblia tanulmányozó nap van most előttünk, március 14-én. Egyházmegyei hittanversenyünk szintén március 14-én lesz majd Nyíregyházán, indul tőlünk is több csapat, hordozzuk őket imádságban. És a találkozó veled, egyházkerületi missziói nap, vagy találkozó pedig május 9-én lesz majd, itt lesz Nyíregyházán, úgyhogy így készüljünk erre az alkalomra is. És hirdetem az imádság listát, testvérek valamilyen oknál fogva feliratkoztak erre, hogy hordozzuk őket Isten előtt, imádkozzunk értük. És most Isten tiszteletünk folytatásaként az úrvacsora közösségében lehetünk együtt, hív bennünket, ami Urunk, és erre készülve a 171-es számú éneket énekeljük. Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta a bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként a 257-es számú éneket fogjuk énekelni. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatig. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. A pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre. Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Thank you.
teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Tartson meg titeket az igaz hírben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked, mennyei Atyánk, azért, hogy eléd hozhatjuk a mi életünket, családunkat, szeretteinket, mindazokat, akik ott élnek a környezetünkben. Hálásak vagyunk a gyermekekért, fiatalokért, akik itt lehetnek a gyülekezetünkben. Köszönjük azt, hogy rád bízhatjuk mindazokat, akik nehézséggel küszködnek, fájdalmakat hordoznak, betegségeket viselnek el nap, mint nap. Urunk, kérünk, hogy te adj gyógyulást, erőt. És így hozzuk eléd, Urunk, gyászoló családot, Dávidnak a családját. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik békességet, vigasztalást, és kérünk a temetés szolgálatáért, add, Urunk, hogy ott a te élő és ható igét szólalhasson meg. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy rád bízhatjuk minden gondunkat, minden nehézségünket, testi és lelki problémáinkat egyaránt, és köszönjük, hogy te vagy az, aki meg tudsz bennünket szabadítani. És köszönjük neked a közösségünket, a gyülekezetünket, hogy szólsz alkalomról alkalomra hozzánk, hogy testvéri közösségben lehetünk egymással. Hálásak vagyunk a kisvárdai testvérekért, a görögszállási testvérekért. Köszönjük az itt végzett szolgálatokat, rád bízzuk a szolgálókat, hogy te adj bölcsességet, erőt alkalomról alkalomra. És így kérünk a munkálatokért is, amiket végez gyülekezetünk, amik vannak gyülekezetünkben, hogy azok is szerinted valóak lehessenek. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk a vezetésünket. Így kérünk, Urunk, frissen beiktatott püspökünkért, Keckó Pálért, az ő családjáért, az ő szolgálatáért. Add, Urunk, hogy rád figyelhessen és hozzád tudjon mindenben igazodni. De így könyörgünk Esperesünkért is, Krisztiánért, te adj neki enyhülést a fájdalmaiban, és gyógyulást, és bölcsességet a sok teendő közepette. És köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk elé gyülekezetünk vezetését is. Te vezess bennünket, és adj világosságot, hogy merre szeretnél vinni bennünket. Hálásak vagyunk neked a keresztény szolgálatokért, az eke közösségért, a Biblia iskoláért is, Urunk, hogy most újabb fiatalok is mozdulhattak ebben. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk az EMO szolgálatát. Kérünk naptárakért, de kérünk a képeslapokért, amik nem sokára érkeznek, hogy eljuthassanak az otthonokba. Így hozzuk eléd, Urunk, a Biatorbágyi szolgálatot is, és kérünk, Urunk, hogy te legyél az iszákos mentő missziót végzőkkel is, add, hogy minél többen le tudják tenni az alkoholt, a gyógyszereket, vagy a pornográfiát, ki mivel van megkötözve. És köszönjük a gyerekszolgálatot is, a visz munkáját, te áld meg az ő tevékenységet is. Eléd hozzuk, Urunk, a testvérgyülekezeteinket is, amerikai, dániai testvéreket, norvégiai testvéreket, és a norvégiai gyülekezetben most a világi vezetői váltást is eléd hozzuk, hogy Jostein helyett egy hölgy veszi át a szolgálatot. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az ő szolgálatát, az ő életét. És köszönjük, Urunk, hogy minden dolgunkat a kezedbe tehetjük le, és hogy nem kell semmi felől aggódnunk. Bocsáss meg, hogy sokszor mégis ezt tesszük, de hadd jöjjünk eléd aggodalmainkkal is, problémáinkkal is, hálaadásunkkal, örömünkkel is. Köszönjük, hogy a te színed előtt lehetünk. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünk utolsó verszakát énekeljük. Testvéreknek erős van Istennek.